Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
A világ leggazdagabb embereinek háza előtt tiltakozott New Yorkban a Szálljuk meg a Wall Street-et mozgalom, amelynek egyre több amerikai városban vannak követői, Svetnik Endre összefoglalója.
Milliómosok menete, kissé megtévesztően így nevezték el az aktivisták azt a tüntetést, melynek során Manhattan 5. sugárútján és a Park Avenue-n vonultak fel. Azért választották ezt a környéket, mert itt él az amerikaiak szupergazdag 1%-a. A felvonulók megálltak Rupert Murdoch média cézár, Jamie Dimon bankár és David Koch olajmágnás házai előtt, és az ellen tiltakoztak, hogy decemberben lejár az extra 2%-os úgynevezett milliómos adó a városban. Személyesen nincs velük bajom, de azt akarom, hogy igazságos mértékű adót fizessenek, mondta az egyik tüntető az AP-nek. Hol van a mi mentő alapunk? Kántálták mások Jamie Dimon, a JP Morgan Chase Bank vezérigazgatója házánál. A Szálljuk meg mozgalom 3,5 hete szállta meg Manhattanben a Wall Street-i üzleti negyed közelében az egyik parkot. Először nem nagyon figyeltek rájuk, de most már közel 200 városban vannak követőik. A mozgalmat némileg megosztja, hogy Amerika befolyásos szakszervezetei is kiálltak mellette. New Yorkban közben a város vezető költségvetési illetékese azt mondta, hogy 2012-ig további 10 000 állás szűnhet meg a tüntetők által támadott pénzügyi szektorban. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A stúdióban itt van Kasnyik Márton, a napigazdaság szerkesztője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Minden elemző azt mondja napok óta, hogy az USA negyedéves gyorsjelentési szezonja lesz az, ami meghatározza ezekben a hetekben, sőt akár a következő hónapokra is a piacoknak a mozgását. Mire számíthatunk ezek alapján?
Valóban ma este 10-kor kezdődik az amerikai gyorsjelentési szezon, nevezetesen az Alcoa nevű alumíniumgyártó cég fogja közzétenni az eredményeit, és aztán pedig holnap a JP Morgan Chase nevű amerikai nagybank csoportnak az eredménye lesz az, ami talán igazán fontos lesz. Tényleg egyre borúsabb hírek jönnek az amerikai bankokról, amelyek több irányból is nyomás alá kerültek az utóbbi időben.
Mire számítunk, mennyire lesznek borúsak ezek a hírek? Tehát, hogy véget ért a banki aranykorszak? Mert ugye közben a Wall Street-en folyamatosan ezért tüntetnek emberek, hogy hát mi a helyzet a bankok fizetésével, a bankárok fizetésével, jövedelmezésével.
Ez nagyon érdekes, hogy miközben a Goldman Sachs nevű bankcsoport például, amit a tüntetők a leginkább utálnak, éppen ezért, mert 2009-ben és 2010-ben a válság legnehezebb évei alatt is gyakorlatilag minden nap pozitív adóval zárták a saját számlás értékpapír kereskedésüket, ami hát persze hatalmas ellentmondásban volt azzal, hogy Amerikában meg folyamatosan építették le a munkahelyeket, az emberek nem jutottak hitelhez, továbbra se jutnak persze. És hát úgy látszik, hogy ennek a válság utáni amerikai bank diadalmenetnek mostanában vége szakadt. Ugyanis az európai adósságválság és a recessziós félelmek karöltve a bankoknak azzal a félelmével, hogy erősebb lesz a szabályozás, nagyon nagyokat buktak ezeken a saját számlás üzleteiken, amikkel korábban egyébként nagyon jól kerestek. Tehát az elemzők arra számítanak, hogy például a Goldman Sachs akár még veszteséges is lehet, ami a majdnem 100 éves történetében ennek a banknak mindössze a második ilyen negyed év lenne.
Összességében meg lehet azt fogalmazni, hogy az elemzők mire számítanak, mennyire lesz borús vagy mennyire lesz derűs a kép a negyedéves gyorsjelentési szezon végén?
Leginkább arra számítanak, hogy a Morgan Stanley és a Goldman Sachs nagy vesztesei lesznek ennek a negyedévnek, a Wells Fargo pedig, amelyik regionális banki üzletágaira helyezte a hangsúlyt, az pedig viszonylag jól jöhet ki, de jöhetnek meglepetések is természetesen. Az is nagyon érdekes egyébként, hogy éppen egy olyan helyzetben történik mindez, amikor soha nem látott tüntetés hullám lepte el a Wall Street-et és környékét, amikor a bankok tulajdonképpen folyamatosan arra szorulnak, hogy megvédjék a saját reputációjukat, meg a saját üzleti gyakorlataikat a közvélemény előtt, és egyébként sokak szerint ez a mostani tömegmozgalom a bankok szabályozására irányuló jelenlegi kísérletet fogja megerősíteni.
Kasnyik Mártot, a napigazdaság szerkesztőjét hallották. Köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
A telefonvonalban Nagy László Nándor, a napigazdaság főmunkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok!
A hírek szerint a végtörlesztés intézményre mindenkire vonatkozik, és az érdekes furcsaságokat szülhet a jövőben, mert hogy nem csak magyarországi állampolgárokat érintett ez a rendelkezés, hanem kiket még?
Így van, ugye a legutóbbi változtatás kapcsán légtörleszhetnek a klasszikus devizahitel felvevő ügyfelek is, ami arról szól, hogy azok, akik devizában folyosították nekik, és ő maguk is devizában törlesztik ezeket a törlesztő részleteket. Ami az érdekesség, hogy a mi statisztikánk szerint több ezer olyan ügyfél van a bankoknál, aki külföldi állampolgárként Magyarországon vásárolt lakást, és ehhez devizahitelt vett föl magyarországi bankoktól. És innentől kezdve ír, spanyol, izraeli befektetők, akik befektetési céllal vásároltak Magyarországon ingatlanokat, döntően a fővárosban nagyértékű luxuslakásokat, most ők is lehetőséget kapnak arra, hogy végtörlesszenek, méghozzá fix árfolyamon. Ami még érdekesebb a dologban, hogy a fix árfolyamról szóló legutolsó módosítás nyomán ezeket a végtörlesztéseket csak forintban lehet megtenni. Innentől kezdve ez az ügyfél, aki külföldi, arra van kényszerítve, persze ennek most azért örül, hogy a 300 forintos árfolyamon átváltsa az euróját, majd azzal a pénzzel, azzal a forint összeggel bemegy a bankba, és 250 forintos euró árfolyamon, vagy 180 forintos svájci frank árfolyamon végtörleszti a korábban felvett hitelét.
Vannak arra vonatkozóan adatok, hogy mekkora lehet az ügyfélkör?
Több ezres ügyfélszámról lehetett hallani. 2005-től kezdve döntően ír, spanyol, és mondom, izraeli befektetők voltak, akik eléggé sok-sok lakást vásároltak Magyarországon, és ezeknek a döntő részét egyébként hitellel, tehát nem készpénzzel érkeztek. Általában úgy szokták megoldani, hogy az önrésznek megfelelő összeget a kinti bankjuktól vették igénybe, és innentől kezdve Magyarországon vettek föl devizahitelt.
Milyen hatással lesz ez egyébként a magyarországi, vagy leginkább a budapesti lakáspiacra, hiszen gondolom, hogy spekulációs célra elsősorban a fővárosban vásároltak, és milyen hatással lett a forint piacra? Van erre vonatkozóan előrejelzésetek?
Én azt gondolom, hogy azért ilyen magas szintig nem kéne elmenni abban, hogy azon gondolkodjunk, hogy akár a forint piacra, akár az ingatlan piacra milyen hatása jár. Elemzők szerint egyébként azok, akik nem kifejezetten spekulációs céllal vásárolták meg ezeket a lakásokat, hanem tényleg befektetésnek szánták, azok nagyon sokan vannak ugyanolyan családok, mint Magyarországon a devizahitelesek, és ők is avval szembesültek, hogy például az a hitel, amit külföldön fölvettek a saját lakásukra, ott ugyanúgy elértéktelenedett az ingatlan. Tehát bizonyos rétegnek valószínűleg nem lesz módja arra, hogy ezt végtörlessze ezt a hitelt, mert nem fog kapni a kinti lakás és kinti vagyonára hitelt, amiből tudná törleszteni ezt az itteni magyarországi hitelét, viszont vannak olyan klasszikus befektetők, akiknek ez jelentős összeget fog okozni, csak a forint átváltásból 50 forintot tudnak nyerni minden egyes euróról.
Vagy László Nándort, a Napigazdaság főmunkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
Az üzleti reggeli végén ismét kapcsoljuk elemzőinket. Elsőként Vejnár Attilát a Portfolio.hu-tól. Jó reggelt kívánok ismét!
Jó reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm ismét a hallgatókat.
Van-e valami érdemi mozgás a devizapiacokon?
Kis forint gyengülés bontakozott ki az elmúlt 20 percben. Ez azzal függ össze, hogy romlani kezdett a befektetői hangulat a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon. Ez a szlovák, tegnap esti szlovák döntéssel is összefügghet, illetve egyfajta idegességgel. Egy euróért most nagyjából 296 forintot kell adni, 20 perccel ezelőtt 295 környékén mozogtak a jegyzések. A svájci frank egy egységéért 238,5 forintot kell most adni, és egy dollárért nagyjából 217 forintot.
Merre tarthat a forint? Van-e esetleg esély arra, hogy a nap végére valamennyit vissza ledolgoz ebből a gyengülésből?
Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen figyelmeztető jel volt az elmúlt napok kereskedési tapasztalat alapján, hogy viszonylag nagy nemzetközi piaci optimizmus mellett sem tudott jelentősen visszaerősödni a forint. Ugye itt 293 körül volt az egyhetes csúcs a tegnapi nap reggelén. Tehát ez nem túl jó előjel. Ugye, hogyha újra romlik a hangulat, akkor valószínűleg a forint ismét alul teljesítő lesz, és inkább hajlamos úgymond a gyengülésre. Én azt gondolom, hogy a következő napokban akár újra a 300-as szintet tesztelheti az árfolyam.
Köszönöm szépen, Weinhard Attilát, a Portfolio.hu elemzőjét hallották. Az értéktőzsdei hírekkel jelentkezik Barát Tibor, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötője. Jó reggelt kívánok ismét!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm.
Mi történt az elmúlt fél órában?
Hát tovább folytatódott a csökkenés a piacon. Hát jelenleg már mondjuk a MOL 150 forintot csökkent 16.600 forintra, az OTP 50 forintot 3.250 forintra. A Richter, amire egyébként a cégünk pont, hogy egy vételi ajánlást adott ki a hét elején, ő az, aki 200 forintot növekedni tud, 34.500 forintos szinten van, ezek a Telekom pedig 518 forinttal 2 forintot emelkedik. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy Európában is ugye délre vették bátrabban az irányt a piacok, a DAX például már majdnem 1%-os mínuszban van.
A vezető szektorok, illetve a vezető papírok mindegyike egyformán megérzi ezt a mostani bizonytalanságot, vagy valami, amelyik el tud ettől szakadni?
Hát én azt gondolom, hogy elsősorban azokat a szektorokat érinti ez a mostani bizonytalanság, ahol tehát fundamentálisan is jobban érinti őket, tehát ilyen elsősorban a bankszektor, tehát nyilván, hogyha Görögországban ugye megint nagyobb arányú leírások következnek be, akkor ez a bankokat érinti elsősorban, ezért van Európában mondjuk 1% körüli bankszektor csökkenés, ugyanez igaz nyilván a biztosítókra is, illetve a legnagyobb mértékű csökkenés az európai piacokon az autó előállítóknál van, hát ők meg tipikusan ilyen konjunktúra függő termékként kezelik ezeket a részvényeket.
Ugye a forint általában gyengében teljesít, mint a régiós devizák. A budapesti értéktőzsde mennyire mozog együtt az európai, illetve a régiós piacokkal?
Hát a prágai tőzsde 0,2, míg a lengyel tőzsde mondjuk 0,25%-os csökkenésben van, tehát a bét az egy jó dupláját esi a kelet-európai csökkenéseknek, míg a bécsi tőzsde egyébként ad abszurdum, ma ugye 0,3%-os pluszban van már, tehát a bét egyértelműen ugye a negatívabb tőzsdék közé tartozik a mai nap során.
Van esetleg esélye felzárkózásra, akár ma, akár a hét további napjában?
Hát én nem gondolnám, tehát itt a magyar piac az elmúlt időszakban egész jól meglovagolta a növekedést, tehát akár ha megnézzük mondjuk a MOL OTP árfolyamát, amiknél ugye nem is voltak fundamentális változások, nem mondjuk a Richternél volt, vagy a Telekomnál ugye lehet ugye ez az adó miatt. Viszont ezek is egész szépen felzárkóztak, aminek én különösebben nagy fundamentális okát nem látom, tehát azt gondolom, hogy ennek az volt az oka, hogy egy szűkebb keresztmetszet mellett ugye viszonylag kisebb összeg is nagyobb mértékű elmozdulást tud okozni fölfele, hát ugyanez sajnos lefele is igaz.
Köszönöm szépen, Barán Tibort, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta az Erste Bank. Számít, kit választ.